Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, mai vendégem Binyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
A beszélgetést felvételről hallják, péntek este rögzítettük a színházban. Egyedüli pályázóként nyújtotta be a terveit a Nemzeti Színház főigazgatói posztjára, nemrég kiderült, hogy újabb 5 évre kapott felhatalmazást. Azt írta, hogy az elmúlt 4,5 év alatt a Nemzeti átállt egy új működési rendre. Mennyiben szólt az elmúlt időszak a struktúraváltásról?
Hát az eleje biztos, hogy arról szólt erőteljesen, meg az új repertoár fölépítéséről, de ez valóságosan úgy van, hogy így, vagy úgy, ahogy mi működünk, úgy magyar színház nem működik, és külföldön se sokha egyáltalán működik ilyen rendben, ilyen összetettséggel. Tehát van egy 6 lábon álló pillér, sor, amely tartja ezt az egész intézményt. Az egyik természetesen és legfontosabb talán az, hogy egy klasszikus repertoár színház vagyunk, előadásokat hozunk létre, lassan 50 címből álló repertoárunk van. Ezeket karban kell tartani, ezeket folyamatosan újítgatjuk, csiszolgatjuk. A második az egy befogadó attitűd, ami jelen van a színházban, ez nincs más, ilyen mennyiségben biztos, hogy nincsen. Az elmúlt évadban több mint 100 előadást fogadtunk be.
Ezek többnyire vidéki előadások?
Ezek vidéki, határon túli, de van budapesti előadás is. Ez tényleg egyedülálló. A harmadik ilyen nagyon fontos irány az, hogy utazunk, tájolunk, tehát a nyitottságunk abban is megnyilvánul, hogy próbálunk hidakat építeni, részint befogadva előadásokat, részint pedig a Nemzeti Színház mindenütt jelen szeretne lenni, valóságosan a Nemzet Színházával szeretne válni, és hát 70 körül előadást tartottunk vidéken. Tehát aki tudja, hogy mit jelent egy vendégelőadás, az tudja, hogy az 3 hazai előadással felér. Ezeknek nagyjából a fele külvonni területeken valósult meg vidéken, és itt a vidék az Debrecen, de Vasvár, tehát ilyen értelemben nagyon tág a diapazon, szóval nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, hogy mindenféle helyre jussunk, és hát vannak a nemzetközi, hál' Istennek szaporodó számmal lévő fesztivál meghívások. A negyedik, ilyen nagyon fontos pillér az maga a MITEM. Itt egy fesztiváliroda működik a színházon belül, tulajdonképpen egész évben dolgoznak, sőt, hát egyik év átfedi a másikat, már a 19-es év MITEM-jét szervezzük, és ugye még itt állunk a 18-as év MITEM-je előtt. Ez egy nagyon komoly munka. A munkatársaim beutazzák a fél világot, folyamatosan, most már ott tartunk, hál' Istennek, hogy ömlesztik ránk az előadásokat DVD-n, mindenféle információhordozón. A másik, vagy az ötödik ilyen, vagy a következő ilyen nagyon fontos irány az a események, amelyek a színházon belül megvalósulnak, ezeknek egy részét mi befogadjuk, másik részét még ellenálljuk.
Most például tart a jelenlétfesztivál?
Most például tart a jelenlétfesztivál, és én nagyon szeretném, ha minden évben a Színházi Világnap környékén a nemzetiségi színházak itt ünnepelnének velünk, de ugyanilyen esemény, amit mi generáltunk a Pajta Színházi Szemle Kultúra Napjához kapcsolódóan, ez egy teljesen új vonal, pár évvel ezelőtt nagyon erőteljesen a mi hatásunkra megpróbáljuk a amatőr színjátszást színjátszó életet fölpesdíteni, de vannak a befogadott rendkívül fontos események, mint a roma holokausztra való emlékezés, mint a fogyatékkal élők világnapja, szóval ez egy külön 15-20 esemény éves szinten. És az utolsó rendkívül fontos része, vagy pillére, vagy irányultság a színházon belül, az a Kaposvári Egyetemmel való együttműködés. Erre sincs példa, ilyen intenzitású együttlét a diákokkal, itt szocializálódnak, itt tanulják meg a színházat. Minden évfolyam egy évet eltölt a Nemzetiben, most épp a cserhalmi osztály van itt egy egész évig. Szóval ez az a struktúra, amely nagyjából a 3. évre épült föl. És hát az elkövetkező évek feladata ezt csiszolni, ezt alakítani, de mindenképpen megőrizni.
Azt írta, hogy 2023-ra teljesedhet ki. Mit jelent a kiteljesedés, ilyen csiszolgatást már csak?
Hát én a 23-as évet olyan értelemben tartom, milyen kulcs évnek, egyrészt a következő, a mostan kezdődő ciklusomnak a vége, másrészt Madács születésének 200. évfordulója, de Petőfi is, ugye? Madács Nemzetközi Színházi Találkozónk 10. alkalommal, ha Isten is segít, akkor fogjuk megtartani. És hát nagyon nagy vágyunk, ez talán az elmúlt 5 év legkomolyabb visszajelzése az, hogy meghívtak a Színházi Olimpiára, jövő év májusára, júniusára, Pétervárra, és hát nagyon nagy vágyunk, hogy 23-ban mi rendezzük azt a soron lévő, vagy soron következő Színházi Olimpiát, gyönyörű dolog volna.
Még egy picit maradva az elméleti alapoknál, az előző pályázata nagyon jelentős részben arról szólt, hogy miért nemzeti a nemzeti, és miért van egyáltalán szükség nemzeti színházra. Most ez a pályázata már jóval inkább az elmúlt 5 évről és a következő évek terveiről szólt, de megint kitért arra, hogy vajon esztétikai értelemben értelmezhető-e a nemzeti jelző vagy kategória. Mire jutott ezzel kapcsolatban?
Egyrészt ez egy folyamatos történet, tehát a megkérdőjelezése a nemzeti létjogosultságának az folyamatosan jelen van a magyar gondolkodásmódban, sajnos, tehát folyamatos harci helyzet van. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 év az nagyon komoly érv halmoz amellett, amit mi állítunk, hogy nem csak hogy van, hanem nagyon is van, és főleg egy olyan világban, amely globalizálódva összemos mindent, és eltűnnek a egyedi sajátos színek, és már minden főváros egy kicsit hasonlít egymásra, itt Budapest ugyanolyan egy kicsit, mint Brüsszel, vagy mint London. Szóval nekünk dolgunk, hogy azt a ránk jellemző különlegeset megpróbáljuk megőrizni. Ami van, azokat a kincseket, amelyek fölhalmozódottak, át tudjuk adni a következő generációknak, és hát egy ránk jellemző színházi nyelvet próbálunk, hát hogy mondjam, megszólaltatni, vagy keresgélünk ugyanabba az irányba, mely irányba Bartók meg Kodály keresgélt a színpadi műveivel. Tehát egy nagyon zenés, nagyon képekben, nagyon metaforákban gondolkodó, nagyon balladisztikusan történetet mesélő, de a történethez ragaszkodó színházi nyelv. Ez más, mint amit az elmúlt 40-50 évben kialakult Magyarországon. Ez egy másik fajta megszólalási mód, és hát nagyon erősen a Nemzeti Táncegyüttessel, nagyon erősen teszünk a felé lépéseket, hogy ez megfogható, karakteres legyen, és ennek van egy formai része, amiről az előbb beszéltem, a zenéből való zenétől zenéig való haladás, a gesztustól a gesztusig, a csendből a mozdulaton át esetleg a szóig, szóval ez egy bonyolult valami, de aki látja az előadásaimat, az kezdi szerintem érezni azt, hogy miről beszélek, és ennek van egy nagyon komoly tartalmi része is, hiszen mondjuk a 3 előadás, ha a Körhintát, a Csíksomlyom passiót és az Egri csillagokat veszem, ez tartalmilag nagyon határozottan kiáll egy értékrend mellett, nagyon határozottan hitet tesz egy keresztényi gondolkodásmód mellett, nagyon határozottan állít egy olyan világban, ahol nem szeretünk állítani, ahonnan Pirinszki kit szabadon idézve eltűnnek az állítások. Szóval egy olyan világban mi bátran kiállunk értékek mellett, hitet próbálunk adni az embereknek, erősíteni a lelküket, magyarságérzetüket, szóval tartalmilag is nagyon határozottan megfogható mindez.
De most egy sorba illesztette a Nemzeti Táncegyüttessel közös előadásokat, és ezek valóban mutatnak egyfajta ívet. De például hogyan illeszkedik, vagy kapcsolódik ebbe a bánkbán, ami azért formanyelvében és elgondolásában egészen másként nyúl hozzá.
Abszolút kapcsolódik hozzá, hiszen a Bhagwan is, ahogy mesél, ahogy a történetet meséli, az nagyon balladisztikus, és nagyon képekben, és nagyon zeneileg értelmezhetően mesél. Tehát ha formanyelvet nézem, ugyan nincsenek benne táncosok, de ugyanúgy a gesztusok karakteres volt a figurák, hogy mondjam, térben, zenében való folyamatos értelmezettsége, a térnek a megzenéltetése, tehát a komplexitás, ahogy én ott a teret mozgatom, sok dimenzió, a párhuzamos jelenlétek, ez mind ott is ott van, és tartalmát tekintve is ugye nagyon hűen szerintem, sokkal hűbben, mint a 2002-es nemzeti rendezésem kötődik a szerzőhöz, a szerző hitéhez, a isteni kegyelem gyakorlás lehetőségéhez, kötődik a ahhoz, hogy bizony a korona története, a magyarság története az ugyanaz. Szóval ilyen értelemben én nem látok különbözőséget. Egy bátor színházi nyelven megfogalmazott, szerintem nagyon komplex, és hogy mondjam, az egyik darab, amit viszünk az olimpiára. Úgyhogy oda beválogatták.
De mi kell ehhez, hogy felszabadultság legyen? Vagy mitől lehet ilyen bátran hozzányúlni valamihez?
Nem tudom. Tehát én nagyon szeretem a Bhagwant. Valóságosan úgy gondolom, hogy a legjobb színpadi művünk. Van a három kiemelkedő nagy alkotásunk, amelyek mellé nehezen tudnék negyediket meg ötödiket mondani. Tehát a Csongora maga költőiségével, az ember tragédiája a maga látomásosságával. És hát ez egy Shakespeare-i szinten megint mű a Bhagwan. Tehát úgy beszél sorsfordító kulcskérdésekről, bennünket érintő nagy-nagy kérdésekről, hogy az nem plakátszerű, nem didaktikus, hanem személyi sorsokon keresztül, nem túl filozofált személyi sorsokon, személyi indítatásokon, ahogy Shakespeare csinálja. Féltékenység, irítség, tehát a motiváció egy-egy figurának minden szinten értelmezhetők, a legzsigeribben, a legközvetlenebb módon is. Tehát ez egy nagyon nagy mű. Nem véletlenül éli túl a évtizedeket, évszázadokat most már, és szerintem ott lesz a magyar repertoáron, azon alapkérdést feszegetve, ami a Kárpát-medencei ittlétünkből adódik, a kultúrák egymásnak feszülése, ugye mi mindig kisülési felület vagyunk, terület vagyunk, mindig sokkal nagyobb mértékben vagyunk jelen az európai politikában, mint amit az, ahogy mondjam, a lélekszámunk diktálná. Mindig ott vagyunk valahol a dolgok kellős közepében. Ez jó is, meg rossz is természetesen. És igazságok feszülnek egymásnak, egy keletről jövő bennünk munkáló igazságérzet, nyugatba kapaszkodás, nyugatra vágyódás. Szóval, nem tudok elég hosszan beszélni Bhagwan rajongásomról, és hát ez inspiráló, tehát nem tudom, azt érzem a kérdésből, hogy máskor nem bátran nyúlok hozzá az anyaghoz.
Hát, hogy mondjuk inkább, hogy hűbb módon, vagy ragaszkodóbb módon, azért ez a Bhagwan eleve nem is feltételezi, hogy a Bhagwant mondjuk föl. Ugye az elején Udvaros Dorottya el is mondja, hogy na nézzük meg, hogy mit lehet ezzel ma mondani, mit jelent ez ma, mit tudunk ebből leszűrni. Nyilvánvalóan, amiben mondjuk az Aranycsapat névsorát reppelik, az egy sokkal merészebb Bhagwan feldolgozás. Mi van, ha mondjuk egy iskolai tanár azt kérje ön számon, hogy de hát a gyerekek ebből megértik a művet?
Tehát egyrészt ugye van egy nagyon tudatos gesztussor az előadásnak az első egyharmadában, amikor is megmártom ezt az anyagot a mai világunkba, egyfajta Bhagwan értelmezéseket sejtetve, tehát az is egy értelmezés forma lehetne, ahol ott rebbelgetünk, nagyon, nagyon trendi elmúlt 10 év a mikrofonok mögött zajlott le, ha az korszerű előadásként volt apostrofálva, szóval, és ebből villantok föl ott egy-két hatásmechanizmust, vagy nem tudom, tehát, de ezt aztán én leszedem az egészről. Tehát itt van egy, tehát ezt nem lehet nem észrevenni, hogy a vendégszövegek 15 perc múlva eltűnnek, az előadás felétől tisztán játszom a katonaszövegét. Tehát ez egy nagyon tudatos dolog, tehát így is akartam megmártani abba a világban, amiben mi vagyunk. Mert hogy ebből a világból nézünk rá, és bánkbán ott van meg Endre bezárva egy üveg bura alatt, vagy nem
vitrínben,
tudom, vitrínben, igen, tehát ott van bezárva, őket kiszabadítjuk, a bánkbáni Endrei gondolatot, hadd menjen, és fokozatosan le is hántom azt a világot, amiben megmártom a legelején. Hogy innen rugaszkodunk neki a tiszta megszólalásokig, vagy felé, és jutunk el oda. Nekem ez segítség volt, egy kicsit leképezi azt az utat, amit bejártunk a próba folyamat alatt. Hisz ezeknek a diákoknak, akik ott a harmadév évfolyamunk, de még a felnőtteknek is. Közelebb kellett lépegetni ahhoz a világhoz, amit a katonai szöveg sugal. És ezt egy kicsit meg is rendeztem. Hogy jutottunk el oda? Milyen stációkon keresztül? Tehát az eszköztár, amit használok, az a trendi eszköztár, ami mondom, 10 éve trendinek számít. Rendkívül unalmas módon már. És aztán ezt lekoptatom. És nincsen már ez. És már tisztán szólnak a dialógusok, fokozatosan még a zene is kikopik a végére belőle. Szóval ez egy nagyon tudatos építkezés volt ilyen szempontból.
Az Egri csillagok az nagyon más típusú adaptáció. Zalán Tibor írta a szöveget. Eleve ugye nehéz a regényt a sok helyszíne vagy sok színűsége miatt színpadra adaptálni.
Annyiban helyesbítenék, hogy Zalán Tibor a gyerekvonalat írta vele. Tehát azt a szemszöget, amelyen keresztül, kicsit a mi szemszögünkön keresztül, ezért vannak odahozva a nézőtérhez közel a gyerekek, onnan ők is nézik egy kicsit a történetet, és esnek át egy beavatási szertartáson. Az adaptációt azt én végeztem. Tehát ezt így is szeretem csinálni, mert az ember magához hozza, tehát átrágja a szöveget, az anyagot, a témát, átrágja, átereszti magán újra, szüli ezt az egészet, egy csodálatos folyamat volt. Hát azért ez egy regény, ebből kellett színpadon értelmezhető dolgot, és a maga mind teljesebb voltában. Úgyhogy nem tehettem meg azt, mint Péterváron, hogy 5,5 órás előadást csinálok. Így is feszegettem egy diák előadás határait, mert ugye...
3 óra.
3 óra, igen. A tiszta anyag az 2:50 plusz a szünet, meg szóval... De hát nagyon fontos visszaigazolásám számomra az, hogy jönnek a gyerekek, ez a sokat szidott mobiltelefonhoz és képernyőhöz szokott népség, és olyan gyönyörűen ülik végig a két felvonást, és most már túl vagyunk néhány előadáson. És a végén olyan ünneplésben részesítik a színészeket, hogy az ember szeme tényleg bepárásodik. Tehát nincs veszve minden, ezek a lurkok nem rosszabbak, mint mi vagyunk. Kicsit másabbak, másként kell rájuk nézni, de a szívük a helyén van, azt hiszem.
Ha már ezt a hármas, vagy ezt a három magyar drámát említette, ugye ősszel lesz a harmadik, az ember tragédiai bemutatója, azt is önrendezi?
Igen, hát ez elvig, tehát hogy mondjam, bármelyiket odaadtam volna egy megfelelő minőségű külföldi rendezőnek.
Miért külföldinek?
Mert az érdekes mindig egy külföldi szemszög. Érdekes, hogy mondjuk egy nagyon rossz rendező mit lát az ember tragédiájából. Kicsit megrettennek tőle, van egy alig 5 éves.
De azért a Faust miatt azért ez egy picikét olyan nemzetközileg is beazonosítható.
De akkor is. Tehát szóval mindegy. Meg úgy gondolom, hogy én művészeti vezetőként így ezt a 3 darabot én jegyzem majd, ha minden jól alakul, októberre elkészül a tragédia is.
Hát ez is egy nagyszabású vállalkozás.
Abszolút.
Mi az alapgondolat, ami mentén szer? És nagyon kell húzni.
Nagyon, nagyon érdekes a dolog, mert a Wangbannal ellentétben, tehát a Wangbannhoz mindig egy kicsit hogy mondjam, újabb módon tudok hozzányúlni. Tehát egy kicsit, szóval azért a 2002-es rendezésemet, ha összevetjük a most a tavalyival, a 17-essel, azért az nem ugyanaz. És most, ha neki mennék, akkor lehet. És ugye elkészült egy osztálytermi változat is, amit hál' Istennek gyönyörűen játszunk a kaposvári diákok szerte az országban. Most az Zalaegerszeg tegnap, Nagyváradon játszották, 3 napja Kecskeméten, szóval folyamatosan, de voltunk már vele Salgótarjánban, és itt Budapesten is játszottuk néhányszor, tehát van egy ilyen változat is.
Nyilván, hogy az ember tragédiához ment Beregszászon, és egészen más volt már Szegeden a nagy színpadon.
Egészen más volt, de az alapgondolat az, hogy én azt érzem, hogy az ember tragédiáját mindig ugyanazt az előadást rendezem. Tehát ugyan egész más volt, de a lényegi, tehát a metafora rendszer, a lényegi megszólalási mód, az Szegeden is ugyanolyan volt, mint Beregszászban. Tehát én a tragédia kapcsán mindig azon kapom magam rajta, hogy ugyanazt az előadást rendezem, hogy bizonyos elemek átemelődnek egyik előadásból a másikba, megmaradnak, az a lámpa, ami alatt zajlik minden, és az a központi gesztus, hogy az Úristen becsavarja a villanykörtét, és akkor annak a fénye alatt történik a történelem, tehát ennél jobbat nem fog tudni kitalálni. Szóval ez egy, és aztán amikor kikerül a föld vonzás erejéből, és az űrbe kerül Ádám, akkor meg erre a lámpára, a lámpa fölé kerül oda, és úgy kering. Szóval ennél pontosabb gesztust, rendezői gesztust szerintem most sem fogok tudni kitalálni, bár egy tiszta új könyvet, tehát minden húzásomat félreraktam, és most elkezdem, most fogok hozzákezdeni húsvétkor, és újra húzom, újra nézem, újra szűszemmel megpróbálom újra.
Ki fog derülni, nagy részt ugyanaz?
Valószínűleg igen, tehát a Wangbannál is kiderült, hogy tulajdonképpen néhány mondat, és az egész 5. felvonás. Viszont az 5. felvonás a Wangbannban teljesen más lett. Tehát itt a 2002-es rendezésben én a magyar népben lévő ösztönös élni akarást próbáltam megrendezni. Azt, hogy a uralkodó része az gyilkolja egymást, ott vannak a színpad elején kiterítve, szegény Sinkó Laci bácsi, ott feküdt a király, a Gertrudis, mindenki egymás mellett, de Bánk is, ott a Melinda mellett, és közben az emberkék meg egy nagy, boldogságos körtánccal újra szülték az életfát. Na most itt nekem ez az előadás egész máshoz szólt. Tehát én nem értettem meg annak a fontosságát, hogy mekkora tettet hajt végre Endre. Azzal, hogy kegyelmet, ingyen kegyelmet gyakorol. Én ezt akkor ezen átsiklottam, vagy más dolgok voltak fontosabbak számomra, szép dolgok azok is, de most azt érzem, hogy alulbecsültem akkor ezt a katonai gesztust, vagy ezt a gondolatot. És a mai világunkat látva a kegyelemgyakorlás, az Endre szintű gesztus a kor szellemének megfelelően, akkor nem csak a családtagokat kellett volna kiírtani, de még akik látták a Bánk népét, mindenkit meg kellett volna lenni. És akkor jön egy Endre, aki azt mondja, nem. Szóval ez egy gyönyörű gesztus. És nekem ez úgy felértékelődött, és úgy gondolom, hogy sok ilyen gesztusra volna szükség, és sok ilyen Bánkra, mint amilyen Bánk az enyém, aki józanul tud az egymásnak feszülő irányzatok és gondolatok mentén létezni egész addig, amíg a szívét nem szakítják ki Melinda által, mert onnan már a férfi van jelen, és nem az államférfi inkább. Míg Endre meg tud maradni, és igazi nagy államférfiként tud gesztus gyakorolni a végén. Na, szóval a Wangbann az alakulgat mindig. A tragédiában meg ugyan a tér teljesen más lesz. Olyan térbe csinálom, olyan tér meg nem csináltam.
Nagy színpadra megy?
Nagy színpadra, egész különleges módon fog menni nagy színpadra, úgyhogy a süllyesztő rendszerünk lesz a játéktér, és azt körbe fogjuk ülni. A nézőtér is, tehát a mi színházunk kapacitása az egy olyan 620-640 fő, lezárom a karzatot, mert azt is játéktérnek akarom, ott az égi kar lesz jelen, és viszont 300 embert fel, tehát majd 900 ember fog ülni a nemzetibe. Fölültetek a színpadra, így körbe. Tehát egy arénát fogok képezni, részint a nézőtérből egy 480 fő, részint meg 300.
De hol maradott? Olyan mélysége van a színpadnak, lesz, hogy ott lesz egy nagy
Bőven. Sőt, hát körbe két oldalt is ülni fog a közönség. Tehát körbeüljük azt a süllyesztő rendszert, és azt fogom használni térváltásokra, az lesz ott alul. Lesüllyesztve, fölemelve, minden. Szóval játszani fog minden.
Innen fogjuk folytatni a hírek után a beszélgetést Vinyánszky Attilával, a Nemzeti Színház főigazgatójával.